Jó estét kívánok a Zsidó Tudománynak Szabad Egyetemén, és a jemeni zsidókról beszélnék most. A jemeni zsidóság és a jemeni zsidók, ez egy nagyon-nagyon-nagyon széles téma. Sok mindent érint, de hát mindenről így se lehet beszélni. Akkor egy pár fontosabb dolog, ami eszembe jutott, amikor készültem erre az órára. Első dolog, azt kell tudni, hogy a jemeni zsidók időben talán az egyik legrégebbi zsidó közösség. A jemeni zsidók hagyománya szerint az első jeruzsálemi szentély elpusztulása után, ami azt jelenti, hogy a polgári időszámítás előtt, ilyen körülbelül ilyen mondjuk 500-ban, amikor a zsidók Babiloniában érkeztek, ugye 70 éves számüzetés, és akkor visszajöttek, és közben volt a purimi történet a perzsa birodalomban, akkor egy csoport zsidó jutott el Jemenben. Amikor Nehemia, Ezra visszajött Izraelbe felépíteni a második jeruzsálemi szentét, akkor nem az összes babiloni zsidó csatlakozott hozzá, de egy része. A jemeni zsidók teljesen elzárkoztak ettől, és ők maradtak. Azt mondták, hogy mi ide érkeztünk, nekünk itt is jó. És akkor a jemeni zsidók hagyománya szerint Ezra nagyon mérges volt rájuk, hogy van egy lehetőség visszajön Izraelbe, és az egész közösség elzárkozik ettől. És erre megátkozta őket, hogy soha ne legyen nyugalmuk. De mindig megmaradtak, és mindig ilyen szegényesen. Ez 1950-ig, amikor az egész közösséget, az egész azt jelenti 98%-ot repülőkkel elhozták Izraelbe. Ugye ez egy zárt közösség volt, csak hogy a végével kezdek, és ők fogalmuk sem volt, hogy mi az a repülő. És erre azt mondtak, hogy jöttek ilyen sas, mit tudom én, Izraelből őket elvinni, és sas szárnyain mentek el Izraelbe. Állítólag a repülőn valaki tüzet gyújtott. Hogy fogalmuk sem volt, hogy miről van szó. Sajnos bizonyos szempontból az 1950-es alia az a jemeni zsidóságnak a végét is jelent, mert a Szochnut, szóval az alia emberi, akik foglalkoztak ezzel, úgy döntöttek, hogy asszimilálódni kell őket erőszakosan, és úgy csináltak, hogy lényegében a gyerekeket elvették tőlük, és beadták őket intézményben, ilyen mindenféle kibucokban, de kimondata nem vallásos intézményekben, mert ezáltal fognak egy kicsit az izraeli életet megszokni, és tényleg a döntő többsége abba is hagyott minden, ami jellemző a jemeni zsidóságra, és nagyon-nagyon kevésen maradtak meg. Egy kevés érkezett Chabadban, Lubavitchi jesivákban, Lubavitchi Rebaka felszólította a hátidokat, hogy próbáljunk őket menteni, amennyit csak lehet. A szülők azt akartak, jesivákba menjenek, de hát sajnos a hatalom ezt nem engedte. Szóval ez egy nagyon, nagyon szomorú fejezet a jemeni alia Izraelben. Utóbbi években azt lehet mondani, egy kicsit megerősödött, és van, aki újra felveszi a ősi hagyománynak. De hát mindenképpen ők hosszú, sok száz éven keresztül, majdnem 2000 éven keresztül atlaktak. Több mint 2000 éven keresztül atlaktak Jemenben. Most. Általában azt szoktunk mondani, ugye, hogy a zsidóság két részre oszlik. Általában. Van az askenázi zsidóság és a szefárdi zsidóság. Az askenázi zsidóság az európai zsidóság. főleg ilyen közép-kelet-Európa. A szefádi zsidóság az már Spanyolország, a Balkán és az arab országok, Marokkó, stb. Ez így igaz, természetesen minden közösségnek vannak saját hagyományai és szokásai, de nagyjából lehet mondani, tudod, csoportosítani kell, általánosságokban beszélve, akkor két csoport van. Így nézve, valójában háromra oszlik a zsidóság, mert a jemeni zsidóság ez egy önálló csoport, se nem askenázi, se nem szfaradi, nagyon sok mindenben sajátos a szokásokban, az imaritusban, a kiejtésben, sok minden másban. Már volt is Izraelben, ugye Izraelben a minden városnak volt két főrabbi, az egy kicsit reformáltak ezt egy pár évvel ezelőtt, hogy innentől kezdve elég egy főrabbi. De mindenképpen 30-40 éven keresztül az volt, hogy minden, ugye országos szinten is van két főrabbi, és minden városnak is két főrabbi, Ashkenazi, Szefáradi, és akkor volt egy olyan mozgalom jemeni zsidóktól, hogy legyen három, hogy minden fő irányzat a zsidóságban legyen ellátva, és akkor legyen egy harmadik főrabbi minden városnak, a jemeni főrabbi. De hát ez csak érdekességként, mert a jemeni közösség hiába nagyon régi. Azt hiszem, hogy ebben a könyvben van írva, az azt hiszem, hogy kb. 35 ezer zsidóról van szó. 1950 körül 35 ezer zsidó volt az össz jemeni zsidóság. Szóval ez nem olyan nagy szám. Szerintem inkább az eredeti, a hagyomány és minden, de nem szám szerint, természetesen ez nem egy harmadik ág. Nézzünk egy pár dolog, az egyik, amit említettem előbb, a kiejtés. Ugye ismerünk, hogy a Héber kiejtésnek is van, megint nagyon általánosságokban beszélve, van az askenázi kiejtése a Hébernek, és van a szefáradi. Most az askenázi természetesen van Burich Atto, és van a Baruch Atto, picit eltér, de nagyjából ugyanazok a egyfajta, ugyanígy Magyarország, Lengyelország, Oroszország, picit kis tájszólásokkal együtt, tehát ez egy kiejtés. És aztán van a szefáradi, ami Baruch Atta, ami a mai modern héber, kivéve, amit nem vett át a magyar héber, a modern héber, az, hogy van az Alef is az Ain között, aki már tanult héberről tudja, az Alef az hangtalan, mondjuk a Pátach van alatt akar A, és a hírig van az akár I, és ugyanez van az Ájénnal is. Á vagy I, vagy a szintén hangtalan. A szefárdi zsidók különbséget tesznek az Alef és az Ájén között. Az Ájén, ez egy Ájén. Alef az A, Ájén az A. Tesznek ezt a különbséget. A modern helyben ezt nem vette át. A európai zsidóknak könnyíteni, hogy ne legyen szükség ezt a hang megszokni, nekik ez egyszerű, mert az arabban benne van. Ugyanígy van a het és a haf között, ami nekünk mind a kettő há, vagy a magyar zsidónak mind a kettő há, de ez nem hivatalos, ez nem a magyar zsidó kiejtésben. Ugye van ez az ismert vicc, mert egy dolog, amit észre lehet venni, hogy a magyar zsidó, amikor hát kell mondani, akkor mindig há. De amikor hát kell mondani, akkor mindig előjön a há. Csak a helyére, nem lehet helyére rakni. Most erre azt szoktak mondani Izraelben a vicc, amikor a magyar zsidó beszél héberül, akkor azt mondja, azt akarja mondani, a szülőm élnek Magyarországon, és lyukas a zokni. Ami héberül úgy hangzik, Jesli Horim Behungária, szülőm Magyarországon élnek, de horim begarbáin, és lyukas az okni. Igen, ám, de picit felcserélünk a kettőt, horim és horim az ugyanaz a szó. Horim az szülők, horim az lyuk. Csak képzelünk el, hogy hogy hangzik az, jesli horim be Hungária, lyukas vagy Magyarország, de horim begarbáin, és szülőm pedig az okniba. Szóval összesen cserélni kell a hát is a hát. Jó, szóval ez mondom, ez nem egy hivatalos, ez csak egy kicsit... De szóval az európai zsidó nem tesz különbséget a het és a háf között. A szefárdi zsidó tesz különbséget, megint a háf az h, és a het az het. Szóval megint különbséget tesznek, megint egyszerű nekik, mert ez benne van az arabban, és az európai nyelvekben nincs benne ez a ilyesmi. A jemeni zsidók ez egy harmadik kiejtés. Ami nagyon érdekes, hogy sok mindenben hasonlít az askenázi kiejtés orosz-litván szájszólással. Ők is körülbelül nem mondanak burich ato, hanem boruch ato, egy kicsit hasonlít ehhez. Ami azt jelenti, hogy mindenképpen különbséget tesznek a pátach és a kamat között, tehát nincs nem mind a kettő á, ami a modern Heberben, hanem különbséget tesznek. Sőt, ők még különbséget tesznek sok minden másban is. Például a gimel, ami ge. Igen ám, de a gimelnek van egy dagesja, úgy abban indulok ki, hogy mindenki már valamilyen szinten tud Heberül, ha nem, akkor jó lenne tudni már. Akkor a gimel egy ponttal, a dagessel, akkor az dzs. Például borra mondandó áldás, a kidusnak lehet hallani, baruchata semelekeinu melechajlan bajrej pri hadzsofen. Nem a goffen, és nem a gafen, hadzsofen. Szerintem ők különbség tesznek, amikor van dáges benne, ami egy ilyen hangsúly, és amikor nincs. De szóval sok mindenben nagyon sajátos, de sok mindenben hasonlít az orosz-litván tájszólásra, ami érdekes. Például ezt mondom, ez maga a kiejtésben. Természetesen, ha már erről beszélünk, nagyon nehéz beszélni arról, még a valódi az eredeti kiejtés. Ugye már az előző alapján ezt lehet mondani, hogy akkor a szefárdi és a jemeni mindenképpen sokkal közelebb az eredetihez, mert ott vannak különbségek, mindenféle betű és betű között ilyesmi. Igen, ám, de nagy kérdés az, hogy náluk azért van különbség, mert kölcsönöztek az arabtól, vagy ez az eredeti helybe. Ugye, mert egy dolog biztos, hogy a héj nyelv hat a héber kiejtésre is. És ez az a kérdés, hogy most ami náluk van, az arabból jött át, vagy ez az eredeti héber, egyszer olvastam erről egy tanulmány, szóval nehéz erről, legalább mindenképpen én nem tudok állást foglalni a kérdésben. A szefárdival szemben az nagyon egyszerű, ők különbséget tesznek a het és a ház között, de nem tesznek különbséget a két magánhangzó pátach és kamac között. Szóval ez eredeti, akkor melyik eredeti? A jemeniben nincs ez a probléma, de hát akkor se lehet szülni. És erre az van írva, hogy mindenki kövesen a saját szokását, mindenképpen egyet kövesen és ne keverjen. Az mindenképpen. Mert ha valaki kezdi a mondatot ezzel is átmegy közben a másikra, az biztos, hogy nem a semmelyik verzió sem. A jemeni zsidó történelemről sok mindent lehet beszélni. Ami nagyon-nagyon erős hatás volt rájuk, az, hogy Jemenben valahogy keletkezett egy hamis messiás. Ugye kapcsolódik a egyik karábbi órához, beszéltem a Sabtai-ről. Akkor volt egy hamis messiás, és ugye, hogy minden hamis messiás az nagyon-nagyon kárt okoz. Nem csak azért, mert akar egy olyan fontos alapelvet lejárat, hanem utána ennek van hatása, csalódás, és akkor az egész gyengíti az egész zsidó életet. Aki jött segíteni a jemeni zsidóknak akkor, az Maimonides. Maimonides, aki Egyiptomban élt, levéllel, van ez Igeret Téman, ennek úgy nevezik ezt a levelet, egy hosszú-hosszú levél, ez egy kis könyv, jemeni levél, amit küldött nekik, is tisztázta a fogalmakat, és próbálta őket morálisan erősíteni, Nem tudom, hogy ez volt az első kapcsolat, vagy azért írt ezt a levet, már kapcsolatban voltak, de mindenképpen ennek is más dolgok alapján a jemeni zsidók nagyon ragaszkodtak Maimonideshez. És amikor megtudtak, hogy Maimonides írta a nagy könyvét, a Misné Tóra, a jogi könyvét, akkor küldték embereket, másolók, ugye abban az időben nem volt nyomda, hanem másoló volt, kézzel kellett másolni, elküldtek másolókat a Maimonideshez, és az eredeti példányból másolták, és akkor vittek magukat, és azt tovább másolták, és ők ragaszkodtak nagyon Maimonides ítéleteihez. Ahogy Maimonides döntött a kérdésben, akkor ő ehhez ragaszkodtak. Később, amikor jött a Shulchan Aruch, akkor már a jemeni zsidók között is vita volt, akkor most vegyünk magunkra a Shulchan Aruch döntései, vagy ragaszkodjuk Maimonideshez. Mert a Shulchan Aruch figyelembe vette Maimonides természetesen, de nem kizárólagos a Maimonides. Maimonides plusz más híres kodifikátorokat. Ők pedig azt mondták, hogy mi magunkra vettünk a Maimonides, ő a mi mesterünk, és akkor mi nem vettünk figyelembe semmi más, és ez maga a jemeni zsidók között is ez egy nagy vita volt. Nagyon sokan végig maradtak Maimonidesnál, és voltak olyanok, akik magukra vették a Shulchan Aruchot. És ők annyira ragaszkodtak Maimonideshez, ugye a Kádisban, van egy olyan szöveg a Kádisban, Izgadal, Izgadal, Simei, Rából, legyen Isten neve magasztalva, abban a világban, amit ő teremtett, akarata szerint, a mi életünkben, és egész zsidó nép életében, aki most él, az ő, legyen Isten neve, stb. Ők ebbe azt mondtak a mi életünkben, a zsidó nép életében, és Rabbeinu Moshe ben Maimonides életében. Beiktatták ezt, hogy megnevezte külön, nem csak mi is, nem csak az egész zsidó nép, hanem külön megnevezte is Maimonides mesterünk életében. Ez egy régi hagyomány, és egyszer láttam egy könyvben, hoztak egy másolat, még egy ilyen régi kéziratból, ami még ilyen eredeti kádis szöveg volt benne, mert természetesen Maimonides élete után ezt már nem mondták tovább, hogy Maimonides életében, de még található ilyen eredeti, ahol még ez benne van, láttam valamelyik ilyen jemeni gyűjtemény és könyvben. Ugyanúgy, hogy a hogy ragaszkodtak Maimonides ítéletei, akkor természetesen másolásban nagyon-nagyon odafigyeltek, amikor másolták, hogy precíz és fontos legyen a másolás. Ugye, mert ez egy nagyon-nagyon fontos probléma a zsidó, középkori zsidó irodalom, mert nem csak középkori, de azok a kéziratok meg megvannak. Ugye az másolásban, kézi, manuális másolásban terjedt a könyv, de a kérdés, hogy mennyire figyeltek, amikor egymástól másolták, hogy precíz legyen. Ugye hiába a második másoló odafigyelt, a harmadik nem figyelt oda, akkor a negyedikhez már csak a harmadiknak a szövege érkezett, akkor ő, ha ezt másolta precízen, akkor precízen bemásolta a hibákat, ugye? Ma, amikor kiadunk egy könyvet, ha a nyomdász csak korrektor jól csinálja a munkát, akkor precíz a könyv, és mindenki ebből fog tanulni, fog megkapni egy precíz és hiteles szöveg. De ha másolásban megy egyik másol a másiktól, akkor soha nem lehet tudni, hogy mennyire hiteles. A jemeni zsidóknak a nagyon-nagyon figyeltek oda másolásban, hogy pontos és hiteles szöveg, bármit, amit ők másolták, annál is inkább Maimonides szövegen, és ezért ma minden ilyen Maimonides kutatáshoz egy jemeni kézirat az egy nagyon fontos forrás, mert nincs meg az eredeti Maimonidesnak az kézírása, de akkor azt lehet mondani, hogy tudod, ha van nekünk egy spanyol kézirat, akkor azt kell nézni, hogy hány száz év Maimonides halála után másolták. Ja, 300 év, hát nem lehet tudni, hogy ez három kéz, vagy négy kéz, hát ha csak két kéz, akkor sokkal hitelesebb, meg kevesebb hiba. Ugye képzelünk el a harmadik lemással az előzőnek a hibáit, és még hazatesz még. Az ötödik még hazatesz. Legalább Jemeninál tudunk, hogy az ötödiknál nincs nagyobb hiba, mint a negyediknél, ami azt jelenti, hogy hiába ez már ötödik, hatodik kéz, meg ugyanolyan. Igen, ám, de ez a hátránya is. Miért ez a hátránya? Mert Maimonides, amikor befejezte a könyvet, akkor nem tette félre. Hát ő tanult nap, mint nap, újra és újra tanult, újra és újra elmélt a forrásokban, és valamikor megváltoztatta a véleményét. A jemeni másolok semmiféle változást nem fogadtak el, hanem ők másoltak az eredeti szöveget, de nem Maimonidesnak a végleges verzió. Ezért itt egyik oldalon nagyon hiteles ezek a kéziratok, de nem biztos, hogy az utolsó verziót kapunk ezáltal. De mindenképpen ez egy nagyon-nagyon fontos forrás, mert ők annyira ragaszkodtak Maimonideshez. Ugyanúgy, ahogy volt az előbb említett vita, hogy most a Sulchan Aruchot vegyünk magunkra, hogy követni fogunk a Sulchan Aruchnak az ítéletet, vagy maradjunk a Maimonidesnél. Ugyanez volt az ima szöveggel is, ami azt jelenti, hogy volt egy része a jemeni zsidóknak, aki engedett, hogy a többi zsidó közösség hatásod gyakoroljon rájuk, ami azt jelenti, átvettek sok mindent tőlük, és volt a kemény mag, a kemény magja a jemeni zsidók, akik ragaszkodtak az eredetihez. Az ima szövegben kialakult ezáltal két ima ritus a jemeni zsidókon belül. Az egyik az Baladi, ha jól ejtem ki, és a másik az a Sami. Azt én nem elég azt mondom jemenita, még tudni kell jemeniten belül, hogy most ez Baladi vagy Sami. Baladi azt jelenti a helyi, arabul helyi, ami azt jelenti, ez az eredeti helyi szakás, és ők nem szívesen vették át más közösségekből szokásokat, vagy ima szövegek. A Sami az sok mindent vett át, és a Sami elég erősen hasonlít az általános szefárdi ima ritushoz. Csak ez egy jemeni zsidó zsinagóga van Izraelben, és nem egy, és nem kettő, de mindegyiknek van neve. Nem elég azt írjunk, hogy jemeni zsinagóga, jemeni Baladi, vagy jemeni Sami. Egyik jemeni zsidó azt mondja, hogy én nem tudok ide imádkozni, ez nem a mi ritusunk, hanem jemeni az rendben van, én inkább a másik jemenihez megyek. És például nálunk a Vasvágyiban imádkozik a Dror, ugye, oszlopos tagja a közösségnek, és a Dror, ő vegyes házasságból él, egy Baladi és egy Sami összeházasod, és ebből lett a Dror, és akkor ő ilyen kettes állampolgárság, ide és oda is, akkor erre mesélte, hogy mit tudom én, hogy az apja összeveszett a egyik zsinagóga, és akkor átment a másikat, akkor itt kicsit imaritus is cserélt ezzel. És azt hiszem, hogy most a Baladinál állt meg, és akkor ezt már azt adta a gyerekeinek. Közben a mamája mindig is Sámi volt. De nem Baladit mondtam? Sámi. Akkor a Sámi azt jelenti, hogy kicsit a szefárdi, nem természetesen, nem teljesen szefárdi, hanem erősen gyakorolt hatás rájuk. Hiába voltak külső hatások, de, és erre a külső hatásokban természetesen nagyon erős hatása volt maga a nyomdának. Ugye? Mert a nyomdával nehéz versenyezni. Ami azt jelenti, hogy akármilyen drága voltak a könyvek 300 évvel ezelőtt, a nyomtatott könyvek, de még drágább egy kézzel másolt könyv. Azt jelenti, ha kiadtak Livornóban, vagy Velencében, vagy Törökországban kiadtak imakönyveket, akkor az terjedt, ugye? És terjedt, megérkezett Jemenben is, És akkor szépen nyomtatott betűket, ez kellemes, kellemes olvasás. Jemenben zsidó nyomda nem volt. Szerintem a jemeni zsidók ragaszkodtak a saját szövegekhez, ez mind kézzel másolt szöveg. Közben érkeztek nyomtatott könyvek. Úgy érkezett, hogy valamilyen kis kereskedés, vagy úgy érkezett, hogy jöttek ilyen idézőjelben turisták, ezek a turisták, a zsidó turisták, az főleg abból állt, hogy az izraeli lakosság mindig küldött ilyen küldötöket különböző zsidó közösségekben, hogy pénzt gyűjtsék az izraeli közösség számára. Akkor hozott magával egy pár könyvet, és amikor láttak ezt nála, akkor elkértek, akkor az már ott maradt. És ezek mind idézőjelben idegen hatás volt ez a jemeni közösségre. Ami érdekes, hogy a haszidizmus is így jutott be. Haszid könyvek is így jutottak el Jemenben, és a jemeni rabik idézik. Nem mondom, hogy ez de már található, még a Tanya is, szóval a Chabad haszidizmus is, ugyanúgy a rabi Schneerson, aki írta a Tanyát, ami a haszidizmusnak az alapkönyve, ugyanígy írtett ilyen Shulchan Aruch összefoglalót is. Az is érkezett Jemenbe. Ugye a nyomtatott könyv, az terjed sokkal könnyebben, mint egy írat, kézzel írat könyv. Mondod, de hiába voltak itt külső hatások, de igazán azt lehet mondani, hogy a jemeni közösség ez egy zárt közösség volt, és nagyon nem voltak külső hatások. Én említettem már ezek a külső hatások, de ez csak kevés volt. A jemeni közösség ez egy nagyon-nagyon zárt közösség volt, és megtartotta évezredeken keresztül a szokásokat. És ezért sok mindenben lehet felfedezni olyan sokszor ilyen Talmudban vannak leírva mindenféle dolgok, és az ember nem érti pontosan, akkor most hogy működött, hogy volt ez a szertartás. Sok esetben a jemeni szertartás megfelel. Ha megkérdezünk, hogy hogy néz ki a jemeni szertartás, akkor ez pontosan megfelel a Talmudban említett szokás. Természetesen most nem törvényekről beszélek, hanem a szertartásnak a szokása, vagy ilyesmi. Akkor a jemeni zsidók megtartották a régi szokások, megmaradtak, mert külső hatás nem volt. Ugye mitől változik bármi? Európában nagyon erős volt a változás azért, amikor a zsidókat kiűztek egy országból, akkor lényegében megszűnt a helyi közösség. Ők elmentek egy másik városban, és ott a két, akkor volt a helyi közösség, és az áttelepült közösség, és akkor a kettő között 50 vagy 100 év alatt egy új szakás alakult, egy kicsit ebből, egy kicsit abból, ugye két zsidó közösség él egymás mellett, akkor a jemeni zsidók, mivel más zsidók nem jöttek át oda, és ők csak helyben voltak ilyen kiüzetések, és ezért megmaradt a helyi, megmaradtak a szokások. Egy dolog, ami egyértelműen Maimonides tanításon lehet visszavezetni, az abban a kérdésben, hogy a rabbi kaphat fizetést a rabinikus munkája után. Maimonides szerint tilos a rabinak fizetni, vagy a rabbi fogadjon el a fizetést a munkája miatt, az így nem helyes, a tóra tanulás és tóra tanítás az csak ingyen lehet, és ezért maga Maimonides is orvos volt, ugye, volt egy polgári foglalkozása, és mellette írta a könyveit, stb. A jemeni zsidóknál szintén ez volt, de a rabbik mindenkinek volt polgári foglalkozása, addig, amíg nem jöttek Izraelbe. Izraelben egy kicsit a helyi szakás, ugye már rögtön, hát amíg jöttek Izraelbe, akkor már is van egy külső hatás, és akkor mégis a rabbi fizetésből kezdett élni. szubjektív megjegyzés, hogy abban a percben ennek a rabin kap fizetés, és nem kell neki mással foglalkozni, akkor több ideje van a tanulásnak. Ami azt jelenti, hogy nem csak az ő jár jobban, hogy hú, akkor van ideje, nem kell, mit tudom én, mással foglalkozni, hanem a közösség is jobban jár, hogy olyan rabbi van, aki el-nappal a tórát tudja tanulni, és tanítani, és akar elmélyülni benne. Nem mondom, de a jemeni zsidóknál nem voltak nagy rabik, de mégis az európai zsidóknál látszik, hogy egy 30 éves rabbi és egy 50 éves rabbi között ez még plusz 20 év tanulás. Nem jelenti az egy rabbi, aki dolgozik, nem tud tovább tanulni, ugye, mert az igazi tóra tanulás az éjjel-nappali tanulás, ami azt jelenti, ha nappal az embernek dolgozni kell, aki még mindig esti órákban még egy jó pár órát tud tanulni, de pluszban a nappali órák is, az még több. Mindenképpen a jemeni zsidóknál ez egyértelmű volt, a nap közben a rabbit, ha valaki kereste a rabbit, akkor piacon, mit tudom én, azt is azt, mindenki tudta a rabbi, hogy hol dolgozik. Egyik dolog, ami nagyon el volt terjedve a jemeni zsidóknál, és valahogy főleg a rabbiknál, hogy ilyen kézművesek voltak, aranynal dolgoztak, és mindenféle szép dolgokat tudtak előállítani, és tudtak mindig, hol lehet a rabbit megkeresni, de volt neki egy foglalkozása. A jemeni zsidóknál ugye mivel külső hatás nem volt, ezért a külvilág, most a zsidókra beszélek, nem nagyon is tudtak, hogy mi folyik. Lehet, hogy annyit tudtak, hogy léteznek a zsidók, de mi, hogy, mi, fogalmuk se volt, mert internet nem volt, és újság se számolt be nagy cikkekben, hogy most mi folyik Jemenben. Az egyik első forrás, az egy ilyen 120-130 évvel ezelőtt volt egy Jákov Even Sapir volt, aki ment oda Jemenbe, mint egy sadár. Sadár azt jelenti, aki az izraeli zsidóknak keresett, gyűjtött pénzt, és ő naplószerűen írt egy beszámolót, egy vastag könyvben jelent meg ezt után, amikor befejezte ezt a nagy kört, és ez, innentől kezdve tudomásul vettek, és egy kicsit jobban ismertek, hogy mi folyik ott, milyen szokások vannak ott, stb. Stb. Ő az egyik legfontosabb forrás a jemeni zsidóknak, a európai zsidók számára. Természetesen 1950 után már közvetlenül lehetett őket ismerni Izraelbe. De még eredeti ott, Jemenben, ő volt az első, aki beszámol. Egy példát mesélnem, a mi az, amit lehet látni náluk ilyen eredeti, ami megmaradt. Ettől volt már erről egy hosszú előadása, mert írtam erről egy hosszabb tanulmány. A Matzesz, ugye a pászka. Ez most mennyi van hátra? Egy hét? Jövő hét szerdán este. 5-10 nap. 9-10 nap. A Talmudban, ha olvasunk, akkor azt fogunk látni, hogy a Matzesz az vastag kenyér volt, és puha. Szemben a mi macceszünk az vékony és kemény. És miért változott ez? Ez azért változott, több szempont van. Az egyik szempont az, hogy a puha olyan, mint a pita, csak természetesen nem vártak meg, hogy kelljen, mert akkor az nem macesz, ez már kavászos. Az annak az a probléma, hogy nem marad frissen, ugye, mint egy kenyér. Ma friss, holnap kezd száradni, holnap után már még szárazabb, és a három nap rá már nagyon száraz. Most, ha a matesz is olyan, akkor azt jelenti, hogy nem lesz friss matesz. Erről mit lehet csinálni? Minden nap, ugye, mint a kenyér, minden nap lehet sütni új, kell készíteni friss matesz, és akkor minden nap van finom Mászes. A hátrány ennek az, hogy Pészach alatt sokkal szigorúbb a homecos törvénye. Mi azt jelenti, ugye mégis készítünk egy kis Mászes, kis tészta, és nem pontosan, és nem jól odafigyeltünk, hogy ilyesmi, akkor Pészach alatt problémásabb, mint Pészach előtt. Tehát ha Pészach előtt készítünk, akkor már nem marad friss. A megoldás az, hogy minimum vizet teszünk be a tészta, vagy a nagyon száraz tésztát készítünk, akkor az nem szárad ki, mert eleve nincs benne sok levegő, és akkor ez nem szárad ki, és akkor marad egész Pészachra. Szerintem más az íze, de az íze nem romlik. Melyik a jobb és melyik a rosszabb az ízlés kérdése, de mindenképpen ez volt az egyik dolog, ami miatt ami miatt változott a askenázi, az európai macesz. Ha már száraz, így kemény, akkor ezt nem lehet enni. Erre azt kell, hogy legyen, nagyon vékony legyen, és akkor azt lehet megenni. Ami azt jelenti, hogy akkor első dolog az, hogy száraz legyen, száraz tészta, akkor kemény. Ha már kemény, akkor kell, hogy legyen minél vékonyabb, akkor ehető. A jemeni zsidóknak a macesz, az marad eredeti. Ilyen vastag pita, tehát nem a vékony pita, hanem vastag pita, és puha. Az íze nem olyan, mint a pita, mert a pita az kelt tészta, ez nem, de mindenképpen puha, és lehet tépni, lehet vágni, ez teljesen más, ez megmarad. És amikor foglalkoztam ezzel a témával, akkor kértem a drótól, hogy szállítson jemeni macest, mert nem csak tanulni kell róla, azt meg is kell enni, és akkor hazat Pészach után egy 6-7 héttel, akkor kaptunk jemeni macest. Ez csak egy példa, amiben a jemeni zsidók szokása megmaradt eredetnek. Ugye ez nem egy ilyen halachikus változás, azt lehet mondani, hogy az európai zsidók valamit elrontottak, de itt volt egy folyamat, ő náluk megmaradt. És a mai napig minden nap, akik még eredeti jemeni zsidók szokásain maradtak, minden nap, például első este hazajönnek a zsinagógából, széder, várjál, először meg macesz kell sütni, második nap megint macesz kell sütni, harmadik nap megint macesz kell sütni, minden nap friss, és otthoni macesz, nem üzemi macesz. Erre a zsidoknál hol van nekünk otthoni maceszünk? Hát mind üzemi. Szegények voltak a jemeni zsidók, és ugye állítólag Ezra megátkozta őket, és ezért is ilyen szegénynek voltak. Egyik dolog, ami volt, hogy kevés volt a könyv. Ugye nomda nem volt, és nem tudtak megengedni maguknak, hogy mindenki fizessen egy másolónak, egy másoljon. És ez az lett, például a Heiderben, amikor a gyerekek jártak tanulásra, megtanítottak őket Heiderről olvasni, akkor egy kézzel írt imakönyv volt, vagy egy kézzel írt biblia volt, és mind a négy oldalon ült egy gyerek. Ami azt jelenti, hogy egyik gyerek mindig normálisan olvasta fentről lefele, a másik gyerek oldalról olvasta, és a harmadik gyerek pedig a lentről felfele, és akkor mindig, amikor volt egy könyv, minden gyerek tudta neki, hol a helye ennél a könyvnél, mert így nem lehet össze-vissza olvasni. Ha egyik nap olvas fentről lefele, akkor holnap nehezett neki lentről felfele olvasni. És akkor itt minden könyvnek volt minimum négy gyereknek elég volt. És ez mind kézzel írt példánynak voltak. Neki jöttek Izraelbe, úgy hoztak magukkal ezeket a kéziratok, és ez nagyon régi kéziratok is voltak. Hát ezek az askenázi zsidók, ezek rovaszak. Jöttek ezek a jemeni zsidók, nagyon szegények voltak, és naivak is voltak, nem ismertek az egész virtsáftot. És azt mondta, új, egy ilyen régi példánad van, elcserélek, adnék neked két nyomtatat. Ó, boldogan cseréltek. És itt 600-700-800 éves kéziratokat elcseréltek 3-4 nomtatott könyvet, és jobban új, szépen olvasható. Nekem a Jösivában volt egy barátom, Zohar volt a vezeték neve, és azt mondta, hogy az apja, mikor jött Izraelbe, és kapott egy saját imakönyvet, nem hitte el, és ezt csak én fogom használni, és ez marad az enyém, hú, hát ezt az álmában nem tudta elképzelni, hogy lett neki egy saját imakönyve. És akkor sajnos rengetegen veszítettek akkor nagyon-nagyon értékes kéziratokat, meg az áskenázi zsidók csak begyűjtették. És még az is, aki tudta, ennek van értéke, akkor megint egy kis pénzért, akkor megint odaadtak. Szóval nincs túl sok jemeni család, akinek maradt. Ma van, természetesen maradtak, de nagy része sikerült továbbadni, és tényleg szegények voltak Izraelben, és akkor próbáltak eladni. Egy jó 100 évvel ezelőtt keletkezett Jemenben egy új irányzat, aminek az lett a neve Dardaim. Dardaim az abban a rövidítésben, mint Dordea. Körülbelül azt lehet mondani, hogy felvilágosult generáció. De felvilágosult nem abból a szempontból, felvilágosult egy kicsit, ugye az európai Haskala zsidó felvilágosítás, ami lényegében asszimilációhoz vezetett, azt abból állt a felvilágosodás, hogy ilyen nagyon racionális lett az a zsidóságuk. Ugye, hát sok lehet mondani, óvatosan mondom, sok babona is terjedt el, és ezt pedig egy kicsit átvettek a helyi lakosságtól. Ezek pedig teljesen elzárkoztak mindenféle ilyen babonától, hogy minden racionális, és ők igen, visszamentek, és azt mondta, hogy tényleg ilyen Maimonides-féle zsidóság az igazi. Sokan a Maimonides-nak nem csak a jogi könyvére tettek a hangsúlyt, hanem a filozófiai könyvére is. Ami Arisztotelesz alapján, és a tévei útmutatója, ez egy ilyen sokkal racionálisabb zsidóság, és ugyanígy Szaádia Gáonnak az írásai, és tagadták a kabalát. Azben mi nem kérünk ebből, ez nem a mi folytán, ez nem. És ebből egy óriási nagy vita. A jemeni óriási nagy vita volt, és írtak az izraeli rabikhoz, és akkor kiközösítések voltak, hogy lényegében a zsidóságban nincs olyan, valaki azt mondja, én tagadom bármelyik részét a zsidóságnak. A zsidóságból nem lehet tagadni semmit. Ők pedig tagadták egy része a zsidóságnak, az pedig a kabbala, a zsidó misztikát. És akkor kiközösítések voltak, és mindenféle, az óriási-óriási vitat jelentett. Lényegében egy generáció nőtt fel ezzel, és aztán már jöttek Izraelbe. Ezek közül volt az egyik rabbi, aminek ő nagyapja volt ennek a mozgalomnak a alapítója, vezetője, Al-Kapach nével, és ő pedig Yosef volt. Izraelben természetesen az Al-Kapachból maradt Kapach, és Yosef Kapach, és ő 20-valahány évesen jött a 30-es évek végén Izraelbe, és ő felnőtt Maimonidesen, Szaádia Gáonon, semmi más, ezt tanítottak őt eredetiből, aminek az óriási előnye volt ez, hogy ő nagyon-nagyon jó nyelvérzéke volt, az arabot beszélt ő, hát anyanyelven beszélt arabul, és nem csak az arabul általános van, hanem a Maimonidesnek az arabját is. Ezt tanulta a mesterétől, és nagyon-nagyon jól ismerte a zsidónak, a zsidóságnak az arabja, ugye van ez olyan, mint a jidis, volt egy ilyen helyi verzió, és akkor aztán ő az 50-es évek óta haláláig fordította újra ezeket a klasszikus könyveket, Maimonidest újra lefordította, az Ágyágolnak a nagy része újra fordította, és egy ilyen könnyen olvasható héberrel fordította, ami óriási, óriási előn volt, egyik kedvenc könyvsorozatom, ez az ő Maimonidest fordítása, fordításai. Igen ám, de a jemeni zsidók soha nem felejtettek el, hogy ez a kapach, az kinek az unokája. Most ő rabbi lett Izraelben, mert jött Izraelbe, akkor meg tanult izraeli jesivában is. Rabbi lett, felett avatva rabinak, és a végén a rabinátusnak a legfelsőbb bíróságának a tagja lett. Igen ám, de akkor volt egy nagy tiltakozás, hogy lehet egy olyan embert kinevezni Dájánnak, rabinak, aki tagadja a zsidóságnak egy, zsidóságnak egy részét. És akkor ő szembesülnie kellett ezzel, és akkor ő esküdtett, hogy hiába ő a nagyapjának az unokája, de ő elfogadja a Zohárt, elfogadja a Kabbalát, esküvel erősítette meg ezt, és aztán megengedték őt rabinak. Mégis a jemeni közösségen belül vannak olyanok, akik az ő könyveit soha nem használnak, mert kapach, az a askenázi zsidók, őt elfogadtak, az nem jelenti az, hogy még nekik is megfelel. Ma Jemenen belül is van ugyan dunántúli zsidóság, és ott is van ilyen Szena, vagy Szena az a főváros volt, az egy csoportot jelentett. És akkor még 3-4 csoport volt, ami azt jelenti, hogy természetesen, amikor beszélünk a jemeni szokásról, azt is kell tudni, hogy melyik jemeni szokást. Nem csak Baladi és Sámi, hanem azt is kell tudni, hogy Szenna vagy nem Szenna. Állítólag a szenei zsidók, azok ilyen lenézik a többieket, azok ilyen falusi zsidók. Mi vagyunk az egy nagy bézdin volt mindig, és nagyon komoly zsidó élet volt, és akkor mi vagyunk az eredeti jemeni zsidók, mások pedig még nem annyira eredeti, és nem annyira igazi. Hát, ebbe lehet megismerni. Ebbe nem térnek el az európai zsidóktól. Itt is mindig voltak a magyar zsidók, és aztán a magyar zsidók belül vannak a pestiek, és ezek, és azok, és ezek a vidékiek meg lenézték a pestieket, pestiek lenézték a vidékiet. Emlékszem, apám mindig mesél, amikor a pápára ment a jösivába, és akkor valahogy mondta, hogy egyszer rosszalkodott, azt mondok, hogy lehet csodálkozni, hogy az a pesti. Hát ez pesti. Még mai napig ilyen nevet ezen. Azt én nem felejtett el ezt a megjegyzést. Hát ez pesti. Szóval ott is vannak a szenai, és a nem szenai, és ezek, és azok. Ami szintén jellemző volt rá a jemeni zsidókra, a hosszú pályát. Önálluk a nem pályász a neve, mit jelent a pályász? Pályász az a Bibliában benne van, hogy a hajnak a szélét nem szabad levágni. Most, mikor azt mondja, hogy a hajnak a szélét nem szabad levágni, nem jelenti az, hogy a hosszú kellett legyen, mert itt a széle. Utána kint lehet. Kint a portás. Van itt egy minimum, amit hagyni kell, úgy ez kézzel az ember tudjon ezt megfogni, hogy ilyesmi az a minimum. Utána a hosszú, az már nem előírás, majd olyan szokás, például a sok haszid azt mondja, hogy mit tudom én, hosszú élet, akinek hosszú pályasz lesz. Mindenképpen a pályasznak az előírása az Biblia, itt nem szabad levágni teljesen. De milyen hosszú kellett legyen, az már a szokás kérdése. A jemeni zsidóknál az pályasznak a neve az szimanim, jelző. Szinte ezzel lehet ráismerni, hogy ki a zsidó, és ilyen hosszú pályasz. Ebből nagyon-nagyon kevéset lehet látni. Ma már ilyen eredeti jemeni pályasz ma nagyon keveset lehet látni, és maga a jemeni zsidók is, ugye eljöttek Izraelbe, akkor látták, hogy ez nem egy ilyen mindennapi viselet, és akkor sajnos nem csak azok, akik elhagyták a hagyományt, hanem még azok is, akik vallásosak maradtak, de nem ilyen pályától. Itt van például egy kép, egy jemeni gyerek, nem is gyerek, biztos, hogy tínédzser, tizenvalahány évesen, hogy nézd meg, milyen hosszú pályasza van. Ugyanez a gyerek, amikor Oxfordot fejezte be 1956-ban, hogy nézett ki. Szóval ebből a gyerekből lehet, hogy doktor lett, de a jemeni zsidóságból már nem maradt meg neki túl sok. Az egyik nagyon híres kutatója a jemeni zsidóságnak, az egy magyar tudós, Gajten nével, egy 6-7-8 évvel ezelőtt hunyt el a Gajten bácsi, aki itt a Veselényi utcának a kis zsinagógában ő volt a vezetője, és akkor ugyanez ebből a családból, ezek mind volt hőgyészen, volt egy rabbi dinasztia Gajten néven. Egyik Gajten Izraelbe, a 20-as évek óta mindenképpen Izraelbe lakott, nagyon jól megtanult arabul, és ő kutatta a jemeni zsidókat. Shlomo Dav Gajten, itt van az egyik könyve, amit írt, és magyar zsidó léttére arabul interjúolta ezeket a jemeni zsidókat, és leírt mindenféleket, és aztán feldolgozta. Aztán, itt van, itt is van egy kép. Yahya Al-Kapach. Yahya, ő az a nagyapja Joseph Kapachnak, aki a Dardaimnak a vezetője volt. Kutatta őket, és akkor írt elsősorban héberül, aztán utána Amerikában költözött, azt hiszem a 60-as években, és azt hiszem csak a 80-as évek közepén hunyt el, és akkor még angolul is publikált. Ma már természetesen egyre több ilyen jemeni rabiknak a művei is jelennek meg nyomtatásban, ami az európai zsidóknak teljesen új, és azt jelenti, voltak a nagyobb jemeni rabikról lehetett hallani, de nem mindenkiről. Tehát művek, vannak művek, megjelennek, érdekesek. Ez pedig a Joseph Kapach. Érdekes, hogy mennyire azok a jemeni zsidók, akik vallásosak maradtak, és pláne az utóbbi években megerősödtek, és ilyen jemeni közösségek alapítottak, ők nagyon odahalnak, hogy a jemeni az eredeti zsidóság, és akkor van egyik rabbi Bnei Brakban, Ratzabi névvel, egyértelmű egy jemeni név, és itt már sok könyve mindenben, az a lényeg, hogy mindenben bemutatja, hogy a jemeni szakás az az eredeti és a valódi, és akkor múlt héten olvastam az ő Respanzum könyve, két kötet jelent meg, már mindenféle kérdésben érkeztek haza, és ő válaszol ezekre. Egyik jemeni zsidó megkérdezi ő, hogy szabad-e követni az askenázi zsidók példáját, akik ilyen nadrággal járnak. És nem az eredeti zsidó viselettel, ahogy mi jártunk Jemenbe, ami csak egy ilyen hosszú ilyen ing zokni van. Hát mi a probléma? Mondja, mert az askenázi zsidók, ők csak átvettek a helyi nem zsidó szokást. Mert az eredeti viselet ugye régen, a középkorban, ez nem volt nadrág és zakod, ilyen volt, ilyen beburkolózéval, ilyen nagy darab. Tessék? Köpény. És akkor azt mondjuk, akkor honnan érkezett az áskenázi zsidókhoz ez az új viselet? Átvettek a nem zsidóktól. Hát nem zsidó szokásokat nem szabad követni. És kérdezi a rabitól, hogy tényleg kell-e leszokni ettől, vagy nem? Ez az eredeti zsidó. Azt mondja, rabbi, várjál. Igazod, eredetileg a zsidók itt a zsidók, ugye, mint a nem zsidók, de jártak így, de nem volt nadrág vagy ilyesmi, de ez nem erre, ez nem mondani nem zsidó viselet, ez egy praktikusabb, és akkor bármi, ami praktikus, azt szabad követni. Az a nem szabad nem zsidó szokást követni, az egy szint, ami egy szokás, ami azért követi az embert, mert valami ideológia miatt, vagy ilyesmi, azt mondja, ebben nem, sem ilyesmi. Csak mondom rögtön, akkor észrevettem, hogy ezeknál minden, ami jemeni, az igazi, és hiteles, és minden, ami nem jemeni, az már kérdéses. A jemeni zsidóknál, de nem csak náluk, megmaradt a sáskanak a kósersági hagyománya. Ugye a Biblia szerint egy része a sáskának kóser, ő le is írja, hogy melyik az, ami kóser. De azt mondja a halakha, hogy az askenazi zsidóknál elveszett ez a hagyomány, akkor hiába a leírásban szerepel, de leírás alapján nem elég. Kell, hogy legyen egy élő hagyomány, és ezért nekünk, európai zsidóknak nem szabad sáskat. Enni semmiféle sáska. A jemeni zsidóknál megmaradt a sáska evés hagyománya, és nekik kóser. És azt mondja, hogy sokan attól megmaradt az eredeti hagyománynak, akkor az tényleg neki kóser. Két zsidó egymás mellett, neki kóser, neki nem kóser. Igen, ám, de azt mondja Suhan Árok, hogy mondjuk egy áskenezi zsidó elmenne Jemenbe, akkor az szabad neki is enni sáska, mert ő annak a közösségnek a részére válik. Erre két probléma van ezzel, még az jemeni zsidók eljöttek Izraelbe, akkor majdnem feledésben merült ez az egész sáska hagyomány evés, mert menni sáska. A sáska járás ez egy csapás, nem csak Egyiptomban csapás, hanem bármihol, ahol sáska járás van, akkor ez egy csapás, mert minden termést elpusztítanak. És akkor már majdnem a jemeni zsidóknál is elfejlődött, de ma azt csináltak, hogy ezt leírtak tudományosan, azt jelenti, tudományos nevekkel, tudományos leírás, azt jelenti, hogy lehet ezt azonosítani, és akkor így nem megy feledésbe. Az unokatestvérem egy 3-4 évvel ezelőtt járt Jemenbe, megnézni az ottanikat, mondta, neki ne felejts el, ki sáskat enni ad, mert neked ad szabad. Akkor most állítólag, mert a Kapach rabbi írt egy egész könyvet, mikor jött Izraelbe a 30-as években, ilyen honvágya volt, hogy egész Jemen hiányzott neki, és akkor leült, amikor minden nagyon friss volt, és leírta a jemeni zsidó élet. Mindenre tért ki, nagyon-nagyon érdekes. Az ünnepekre, a családi élet, a nevelésre és a társadalomra, és nagyon-nagyon eredet is szépen írta le, mert ő egy rabbi családból származott, és akkor nagyon jól tudta mindent szépen leírni. És akkor leírja, hogy a sáska, annak jó íze van, nagyon jó íze van, azt mondja, de nem nagyon, de inkább ilyen szegény emberek étele ez, és nem a gazdagabb rétegnek az étele ez a sáska. A sáska. Leírja nagyon érdekesen mindenféle népdalak, ami voltak, azt mondja, nagyon erősen volt a fiúk és a lányok elválasztása ott a jemeni zsidók között. Azt mondja, de úgy, amikor volt sáska járás, akkor mindenki, akkor ilyen korán reggel mentek ilyen sáskat gyűjteni, csak a mindenki ment. Azt mondja, az egyik lehetőség volt a fiók és a lányoknak találkozni. Csak azt mondja, volt egy ilyen közmondat, hogy valaki ment, és azt mondja, sáskat nem fogtam, de egy fiút igen, vagy egy lányt igen. Volt egy ilyen mondások. Nagyon-nagyon érdekes volt, végigolvastam ezt a könyvet. Mindenre tér ki a házasságtól, szülés, és közmondások, népdalak, mindenre. Nagyon-nagyon érdekes könyv. Természetesen ő meg volt győződött, más zsidóság nem is létezik, mint a jemeni zsidók. Őnála olvastam azt a mondást, hogy ugye, mikor megérkeztek ezek a Maimonidesek és talmudi nomtatott példánynak, akkor észrevették, hogy pontatlan itt az egy szó, mert náluk a 6-7-8 ezer éves kéziratban ilyen kicsit pontosabban. Ebből kialakult az, hogy a nomda az a szinonima volt a hibának igen, azt mondja, valami nem pontos és nem hiteles, akkor nyomda, akkor szinonima volt a nyomda szóval. Azt mondja, valaki másikra kiabáltat, hogy te egy nyomtatott példány vagy te. Ez azt jelentette, hogy ez te senki vagy. Te csak egy ilyen hibás, egy semmi, a tudásod semminek nem felel meg. Szóval a jemeni zsidóság, ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Az egyik kedvenc irodalmam, amikor olvasok, akkor mindig szívesen olvasok a jemeni zsidókról, és én csak érintettem egy pár dolgot, még erről még sok mindent lehetne még mesélni. Ez igaz, amit ez fontos, hogy a jemeni zsidóknál az imákat mindenki nagyon jól tudta kívülről, és a még fontos, hogy az egész Bibliát minden gyerek a Bibliát kellett tudni kívülről, még a dallammal is olvasni. Ami azt jelenti, hogy a jemeni zsidók nem volt olyan, hogy volt egy Tóra olvasó, hanem ez nagy óriási szégyen volt, hogy valaki felment a Tóra, és egy Tóra olvasott neki. Most hogy képzeltem én? Nem vagyok én zsidó, nem tudok Tórából olvasni? Minden jemeni zsidó, aki felmegy a Tórához, akkor ő maga olvas a Tórában, mert ő ezt megtanult. Erre azt szoktak mondani, hogy Izraelben mindig a Jom Ha'atzma óta függetlenség napi előtt, mit tudom, pár nap, vagy azon a napon van egy ilyen bibliai verseny. Van egy izraeli, van egy diaszporai. Azt szoktam mondani, kár arról beszélni, ki győzött. Mindig egy jemeni zsidó győz. Ez a jemeni gyerek, vagy az a jemeni gyerek. Szerintem még a hagyomány megmaradt a jemeni közösségnek, még Izraelben, hogy tovább még tanítanak a gyerekeket, de mindenki jól tudja, az egész Bibliát jól tudja, és erre minden évben egy jemeni zsidó gyerek, ő az első helyen. Emiatt is csináltak azt, hogy kettére választottak. Van az izraeli verseny, és van a diaszporai. A diaszpori az mert fokkal gyengébb, illetve ott nem a jemeni zsidó fog győzni, hanem valaki más is be tud jutni. De első helyen mindért jemeni zsidó gyerek. Tényleg a Bibliát nagyon jól tudják. És még egy dolog, a jemeni zsidóknál már megmaradt az eredeti szakas, mert a Talmudban is van említve, amikor a Tóra olvasás van, olvasnak egy mondatot a Tórából, és rögtön elmondanak a fordítást is. Ugye nálunk ez nincs meg. Nálunk a Vasvárosban ez alapján azt vezettem be, hogy mi tóraolvasás előtt elmondom a heti szakaszt, vagy épp amit olvasunk a összefoglalást. De ott mondatonként, és a Talmud is így leírja le, mivel az emberek nem tudnak olyan jól helyberül, akkor mindig szerepel rögtön a fordítás. De ők nem a arami fordítást szoktak mondani, hanem Szádja Gáonnak az arab fordítását szoktak mondani. Még a Dror is, aki nálunk imádkozik, az a gyerek korában ő egyik fordítója volt a zsinagógában. Ezt ismerte a szöveget, és mindig mondatlanként bemondta. Jó, köszönöm a figyelmet!